A halott siván kincse. Tanasszóba Tom első útja az ezredeshez vezetett. A szép ranch a González birtokon épült. Derült időbe az ezredes végig tekinthetett ablakából a földjein és a távolban legelésző nyájakon. A ház előtti kertbe messziről hozatott ritka virágfajták, kedves, repkénnyel futtatott lugas, barátságos látványa fogadta az érkezőt. Középtermetű, mosolygós arcú lány lépett ki éppen a kapun, amikor Tom megérkezett. Levette a kalapját és félreállt, de a lány megszólította. – Jó napot! Hozzám készül? – Az ezredes urat keresem. – 10 percet sincs, hogy kilovagolt. Vele személyesen akar valamit elintézni? – Munkát keresek. – Ebben az ügyben az intézőhöz is fordulhat. Apa nem szokott beleszólni abba, hogy Mr. Ingram kit vegyen fel. Épp most jön ki a házból. Tom az őszembert pillantotta meg, aki a nagy tábor vendéglőjében védelmére kelt. – Ez az idegen munkát keres, mondta a lány, mikor az intéző odajött. – Hó, nézd csak, hiszen régi ismerősöm. Remélem több kellemetlensége nem volt útközben, köszöntötte Ingram a fiút. – Nem. A lány csodálkozott. – Már találkozott Mr. Petkins, segítette ki Tom. – Mr. Petkins-el? Kis hián meglincselték 5 nap előtt a nagy táborba, nevetett Ingram. – Most vallja be őszintén, barátom, hogy maga nem szektárius, hanem keletről érkezett tapasztalatlan ifjú, aki nem sütött el még revolvert, és megijed néhány ökélcsapástól. A lány magasra húzott szemöldökkel nézett a fiúra. Most látta csak, hogy Tomnál nincs semmiféle fegyver.
– Csak ugyan nem tud fegyverrel bánni?
– kérdezte. – Úgy van, ahogy az intéző úr mondta, felelte a fiatalember. – Nem hordok fegyvert, és nem verekszem. A lány csak most figyelt fel a dallamos és mégis hűvös csengésű hangra. Maga se tudta, hogy miért, szorongás fogta el egy pillanatra.
– Végre is, mondta Ingram, nem született mindenki revolverhősnek. A kötekedő embert magam sem szeretem, de errefelé azért mégiscsak férfiak kellenek. Remélem, Petkins, hogy maga csak fiatal és tapasztalatlan, de nem gyáva.
Tudok bánni az állatokkal, felelte mereven a fiú, és szeretek dolgozni. Ha ez elegendő ahhoz, hogy alkalmazom, szívesen állok be a legényei közé, Mr. Ingram. De ha itt időnként verekedni és lövöldözni is kell, akkor inkább nem vállalok munkát.
A lány lassan, lesütött szemmel elindult a város felé. Szégyelte magát Tom helyett, mert nem szerette a gyáva embereket.
Felveszem, mert szükség van minden emberre, döntött végül Ingram. Ilyenkor nehezen kapni munkaerőt. De hát a fiúk nem nagyon szeretik a félénk embert.
Majd elkerülöm a kötekedőket. Békés természetem van.
Ó, ez nem is olyan dicsőség, mint ahogy esetleg hiszik.
Az első 2 napon megbarátkozott a kovbolyokkal. Csak annyit láttak, hogy udvarias, csendes ember, jól üli meg a lovat, ügyesen dobja a pányvát, kifogástalanul végzi mindazt, amit rábíznak. Ha nincs revolver, ez furcsa, de hát fiatal ember, és senki sem jön a világra 2 Colt pisztollyal a kezébe. Egy unalmas, dologtalan fél órában Henkes, az öreg legény elővette a revolverét, és rálőtt egy vén széles fára, amely vagy 50 méterre tőle magányosan állt a mezőn.
Most eltaláltam a fa törzsét, mondta Tomnak. Nem valami nagy művészet, de kezdetnek jó célpont. Ne, itt a pisztoly, próbálj meg te is odalőni a fára.
Tom a pisztolyra nézett, aztán Henkesre. Nem akarok.
Hát, mikor akarod megtanulni, hogy mire való a revolver?
Soha.
Az ördög hallott még ilyen. Életed végéig fegyvertelenül fogsz mászkálni, mint valami tacskó. Ne félj semmit, vedd el a revolvert és lőj oda.
Mondtam már, Mr. Henkes, nem akarok.
Csak nem félsz a pisztolytól, kérdezte ámultan az öreg.
De igen, mondta határozottan Tom. Félek.
Félek.
A körülötte átsorgó legények csodálkozva kapták fel a fejüket.
Henkes olyan gyorsan tette le a revolverét, mint aki megégette a kezét. Az arcán minden vonás megdermett.
Az más, vetette oda Kurtán.
Ettől a naptól kezdve pokol lett a fiú élete.
Célpontja volt a durva tréfáknak, és rajta töltötte ki mérgét az utolsó pásztorfiú is. Alantas munkát végeztettek vele, és az asztalnál utoljára jutott hozzá az ételhez. Hol a nyergét halazították meg annyira, hogy lovaglás közben váratlanul kikapcsolódjon a hevede, hol a lasszóját bogozták össze, és ha ennek következtében nem jól végezte a rábízott munkát, akkor kiabáltak vele. Úgy látszott azonban, hogy ezt a fiút semmi sem teszi élénkebbé, semmi sem fáj neki, semmi sem hozza ki a sodrából. Pedig voltak éppen nem így volt. Hogy mi játszódott le a hegyek között szabadon felnőtt farkasölő véres Tom lelkében, azt senki sem tudta. Százszor is érezte, hogy a keze megrándul a dereka felé, ahol revolverét hordta valamikor. Az ezredes csak egy hét múlva látta, amikor a gazda kilovagolt a legények közé. Ideális, spanyol férfi típus volt González. A vállas, erős, őszülő katona úgy ült a ménnyén, annyi méltósággal és nyugalommal, kreol, nemes vonású arcán, mint valami konkvisztádor. Az ezredes egy ideig nézte a munkát, aztán magához intette Tomot. – Te új ember vagy? – kérdezte a fiút. – Új vagyok, gazda. – A legényeim kolonelnek szólítanak, vagy szenyornak? – felelte nyájasan. – Azt hallottam rólad, hogy gyáva vagy. Gyáva vagyok, kolonel, és nem értek a fegyverhez. Az ezredes kutatóan nézett az arcába. A fél szemét kissé összehúzta. Különös. Aki gyáva, az ritkán ismeri be. Ehhez a kijelentéshez itt bátorság kell. Mindegy. A fő, hogy jól végezd a dolgodat. Már odébb lépett volna, ha Tom nem rúgat hirtelen eléje. Bocsánat, szenyor, megenged egy kérdést? Tessék. Ezredes úr parancsnok volt Fort Roverben? Valaki azt mondta, hogy önnél érdeklődhetek egy ember felől. Miféle ember felől? Egy bizonyos Fernández nevű meszticet keresek. Az ezredes meglepetten nézett rá. A rabló Siván fiát gondolod? Igen. González elgondolkodott. Erről igazán nem mondhatok neked semmit. Mikor én az erődbe kerültem, Fernández már nem volt ezen a vidéken, csak hallomásból ismerem. De hiszen te sokkal fiatalabb vagy sem, hogy valami ügyed lehessen Fernándezzel. Nekem nem volt vele dolgom, más embernek az ügyéről van szó. Az ezredes lova lépésbe ment, és Tom kísérte. Tanasszóba és a környéken, mondta tűnődve az ezredes, sok meszticél. Ha valamelyik csak ugyan Siván fia, akkor se lehet ezt ma teljes bizonysággal megállapítani. Tom egy pillanatig habozott. Szerintem, vágta ki végül határozottan, a Nevada szelleme nem más, mint Fernández. Nem is rossz feltevés, mondta mosolyogva González. Azonban én ezt a szellem históriát Dajka mesének tartom. Dajka mesékben nem fordulnak elő ilyen részhüvelyek. Ezt egy 765 és Mauser ismétlőből lőtték ki. Felelte Tom, és előhúzta zsebéből a hüvelyt. Egy nagyon pontosan szívvel lőtt embertől 150 méterre találtam. Ilyen lövést én is Dajka mesének tartanék, ha nem láttam volna az áldozatot. Ahhoz képest, hogy mit sem értesz a fegyverekhez, egész érdekes, amit mondasz. Szólt hűvösen az ezredes. Tom a haja tövéig elpirult. Elfeledkezett magáról, és ostoba hibát követett el. Te megállapítottad egy halott ember fekvéséből, hogy milyen irányból érte a lövés. Megállapítottad egy részhüvelyről, hogy 765-ös Mauserből hullott ki. És közben itt megvetnek társaid, mert nem értesz a fegyverhez. Mi okod van erre a komédiára? Tom hallgatott. Nem akarlak faggatni. De figyelmeztetlek, hogyha valami titkolni valód van, úgy máskor légy óvatosabb. Ezzel az ezredes elrugatott mellőle. Hogy Tom megalázó helyzetét elviselje, azt elsősorban Gibson levele okozta. Megállapodásuk szerint, miután beáll Gonzáleshez, írt a serifnek, és ez nyomban válaszolt. Hangsúlyozta, hogy fivére Dr. Patkins jól van. Dick. Ez erőt adott Tomnak. A bátyja iránti szeretet. Csak is Dickért viselte el, hogy mint egy véletlenül leöntsék ételmaradékkal, és a kövér Johnson a lábára taposson, valahányszor elmegy mellette. Henkes lehetőleg az istáló takarítását, beteg állatok kenegetését és más piszkos munkát bízott rá. Egy alkalommal ebéd után, miközben békésen dohányoztak, végig heveredve a földön,
Johnson sehol sem találta az öngyújtóját. Ide tettem az imént a takaróra.
Az öngyújtót néhány perccel később Tom ledobott bőrmelényének a zsebébe csúsztatták.
Csak nem hiszed, hogy valaki eltette? Szólt közbe Jeff.
Hiszem vagy nem hiszem, itt volt a takaró.
És rászólt Tomra.
Te, az előbb egyedül voltál itt, nem tetted el?
Nem.
Hazudsz.
A kaubolyok felfigyeltek. Elhatározták, hogyha a fiú megüti Johnsont, nem bántják. Sőt, akkor még nem is olyan reménytelen az a feltevés, hogy valaha férfi váljék belőle.
Téved, Mr. Johnson, én nem láttam az öngyújtóját, mondta Tom.
Hankes elfordította a fejét, nem bírt látni ilyesmit. A többiek arca is elkedvetlenedett. Johnson felkapta a fiú mellényét a takaróról.
Na majd meglátom.
A következő pillanatban magasra emelt kezébe ott volt az öngyújtó.
– Tolvaj vagy! Elloptad az öngyújtómat!
Johnson boldog lett volna, ha ez a fiú megüti. Nem is páholta volna el. Ehelyett azonban valami egészen meglepő dolog történt. Tom nyugodt, nagy szemei közömbösen pihentek meg az öngyújtón, aztán nyugodtan ezt mondta. – Bevallom, én tettem zsebre. Elképedve néztek rám. Johnsonnak tátva maradt a szája. Ő maga tette a fiú zsebébe az öngyújtót. Tom felállt és egészen közel lépett hozzá. Akar megütni? Kérdezte szelíd udvariassággal. Még mosolygott is kissé. Vagy szívesebben lép inkább a lábamra? Nyugodtan megteheti, miután nem ütöm vissza. Johnson tűzvörös lett.
Azt mondod, gyáva vagyok?
Igen, azt mondom, hogy gyáva. A kövér kovboly azzal az ütéssel, amelyet eddig még minden esetben leterítette az ellenfelét, hirtelen belecsapott a fiú arcába. Tom szemrebben és nélkül állt egy helybe. A szája sarkából keskeny vércsik futott le az állam. Azután ugyanazon a csengő, hűvös hangon mondta. Megismétlem. Maga gyáva. Johnson kilendülő öklét ketten is elkapták, és Hankes dühösen kiáltott rá.
Ezt nem szeretjük, Johnson, érted? Ha még egyszer megütöd a fiút, akkor különb ellenfelet is találsz majd itt. Te pedig takarodj!
Tom Wheeler elballagott. Nem haragudott ezekre az emberekre. Gibson szerette volna megölni és széttépni. Gibson, aki ezt a kötélnél ezerszer súlyosabb büntetést kitalálta. Fegyver és ököl nélkül gyáva ember módjára élni itt nyugaton, ahol jaj annak, aki nem támaszkodhat a fegyverére és az öklére. Gringo Fox átaludta a délutánt. Estére már elfelejtette a furcsa fiút. Vidáman fütyülészett és kávét főzött. Amíg a víz főtt, a lova mellé állt és szeretettel veregette meg az állat nyakát.
Megyünk vissza az aranybogarak bolond földjére, Rodrigo. Jó?
A mexikói hirtelen felfigyelt. Gyorsan a tűzhöz lépett és a kávét a lángokba öntötte. Sötét lett. Azután a lóval együtt a sűrűbe húzódott.
Csendesen, Rodrigo, súgta az állatnak. Jönnek!
Néhány perc múlva nagyon távolról lódobogás hallatszott. Rodrigo először oda dörzsölte homlokát a gazdájához, de amikor ezt csitítóan megveregette, felemelt fejjel, tágolt orrukkal mozdulatlanul állt, mint egy szobor. Óriás termetű lovas rugatott ki a tisztásra, és dühösen kiáltott visszafelé.
Hagyjátok a fenébe! Ha nem tud lépést tartani, maradj ott, ahol van! Torkig vagyok vele!
Lynx Day volt. Leugrott a lováról. Újabb két lovas érkezett meg, és nagyot fújva szálltak le. Corner volt az egyik, és Bronson a másik.
Jenkins visszalovagolt azért a hülyéért,
mondta Corner, és száraz ágat keresett, mert éhesek voltak, és gyorsan akarták megfőzni a vacsorát.
Meg vagyunk verve ezzel az emberrel, dörmögte Bronson. De mégis azt mondom, bánjunk óvatosan vele, mert nélküle nem ismerjük fel a véres Tomot.
Tüzet raktak és hozzáláttak a főzéshez. A vacsora már készen volt, mikor megérkezett Jenkins, és nyomába Holborn. De milyen síralmas állapotban. Száron vezette a lovát, bicegett, nyögött, a ruhája szakadt volt, és tetőtől talpig poros.
Ha folyton elmarad, ott adjuk majd az úton, és megeszik éjjel a vadállatok,
kiáltott rá Lynx Day.
Jaj, uraim, lássák be, hogy nem születtem zsokénak. Nekem még bele kell jönnöm a lovaglásba. Üljön le már.
Nem tudok.
Az még csak adja, hogy olyankor leestem a bestiáról, de a nyerek, hiába meg kell szokni. Én eddig még csak Pullman kocsiba utaztam, és az nem töri fel az embert.
Szóval állva akar enni, mint egy ló?
Hát, a hasonlatai nem éppen hízelgősek, Mr. Lindsay, ezt meg kell mondanom.
Végül is letérdelt, aztán nyögve végig feküdt a füvön, és néhány falatot evett, majd mélyen elaludt. Hortyogása betöltötte a prérit.
Nagy előny szerzett a kölyök, átkozott ötlet volt ezt az ügynököt elhozni.
Nem értelek, Lindsay, mondta Bronson.
Végre is tudjuk, hogy Tanasszóba ment, és ott is marad.
Ostoba vagy! A véres tomot sem lehet egy város közepén csak úgy lepuffantani, ha fegyvertelen.
Majd csak alkalmunk lesz rá, hogy valami elhagyott helyen találkozzunk vele,
jegyezte meg Jenkins.
A fő, hogy az ügynök megmutassa nekünk.
Nekem nem kell tudni azt, hogy a véres tomot feltételes kegyelembe részesítették, amíg nem hord fegyvert magána. Tehát, mint volt rendőrtisztviselő, egyszerűen lelövöm, mert törvényen kívül áll.
Egyik másik ásítozni kezdett. A felfellobbanó lángok alacsonyan pislákoltak a rőcínű parás felett.
Csak azt szeretném tudni, hogy miért pont Tanasszót választotta tartózkodási helyéül ez a fiú?
Kérdezte Corner.
Nagyon egyszerű a megoldás, mondta Jenkins. Az apja ügyére akar világosságot deríteni. Arthur Wheeler aznap éjjel, amikor maguk rajta ütöttek, az északi országút felé lovagolt. Oda igyekezett, ahonnan segítséget remélt. Szerintem Tanasszóba akart jutni. Kire számíthatott Tom Wheeler maguk ellen, mint mentő tanúra?
Lindsay a homlokára ütött.
Ha, Fernandez!
Ismét csend lett. Majd Bronson mély hangja dörmögött bele a sötétbe, amit alig zavart meg a hamvadó parázs rózsaszínű sugárzása.
Ostobaság! Fernandez rég elvitte az ördög!
Tévednek!
Ilyetten ugrottak fel valamennyien. Egy idegen hang szólalt meg a közelükbe. Négy revolver irányú Gringo Foxra, aki nyugodtan állt előttük, és korbácsával ütögette a lábszárát.
Csak tegyék el az ócska vasat, nekem elég lett volna az egyiket előhúzni, és már nem érnének. Soha se üljenek ilyen közel a vízparthoz, mert akkor a patak csobogása miatt nem hallják meg a közeledő lépteket. Ezt neked már tudni kéne, Lindsay.
Gringo Fox!
A meglepett csendet csak halban egyenletes hortyogása zavarta. A vörös leült. Egy rőzseággal belepiszkált a parázsba, és rádobott néhány fácskát, hogy a tűz ismét fellobogott.
Éppen kávéfőzés közben zavartatok meg. A régi nyugati emberek lennétek, meg kellett volna találnotok amott balra a friss táborhelyemet, ahol leöntöttem a tüzet kávéval. Ne úgy járkáltok itt a rétségem, mint a süketek és a vakok. Elismerem, hogy engem is meglepett valaki ugyanezen a helyen, de most hallom, hogy az a kölyök a véres tom volt.
Ez az újabb bomba még meglepőbben hatott.
A véres tom?
Úgy van, itt ült vagy egy fél órát.
Lindsay valamikor Gringo Fox bandájához tartozott, mikor még a vörös rabló hordája a mexikói forradalmárok nyomába a felgyújtott falvakat fosztogatta. Később, amikor González ezredes kegyetlenül hozzálátott a rendcsináláshoz, a banda szétfutott, és Lindsay átmenekült Kaliforniába.
Találkoztál a véres Tommal?
Együtt ebédeltem vele, felelte egy kedvem.
Aztán füttyentett, mire kilépett a sűrűből Rodrigo, és harabdálni kezdte a füvet.
Hogy kerülsz ide?
Kérdezte Lindsay Foxtól.
Mexikóból térek vissza Kaliforniába. Emberekre van szükségem.
Nincs bandád?
Hát már csak hárman vannak 15-ből.
Mielőtt vigyázott, hogy ne fusson ki a kávé, még hozzáfűzte.
A többit egyenként lőtte le közülük a Nevada szelleme.
Hallottam róla, bólogatott Bronson. Csak az áldozatait találják meg. Őt nem ismeri senki.
Eddig én se tudtam, hogy kicsoda, mondta a Gringo.
De most már tudom.
Mit tudsz?
Hogy a Nevada szelleme senki más, mint Fernandez. Eleinte az volt a szándékom, hogy nem árulom el a jelenlétemet, de amit mondott, az összefüggésben áll az én ügyemmel. Hónapok óta csak egy dologgal foglalkozom, olyan munkával, amilyen érdemes volt 20 évig rabló életet élni. Mesebeli kincsről van szó, annyi aranyról, amennyi talán a legnagyobb New Yorki bank pincéjével sincs, és nem kell érte más tenni, mint megtalálni és elvinni.
Az öreg síván kincséről van szó? Mondta Bronson, és legyintett.
Ezt már ezen is keresték.
És a legtöbb kincskereső eltűnt, felelte Fox. Egész karavánoknak nyomuk veszett. A kerettetőre indultak, mert állítólag ott van az öreg síván aranya. Én 15 emberemmel láttam hozzá a kutatáshoz, de egyszer innen, egyszer onnan dörrent el egy lövés, ha éjszaka valami vállalkozásba kezdtünk. Minden lövés egy emberemet vitt el. Még végül mindössze 3 maradt rajtam kívül.
A Nevada szelleme.
Úgy van, bólintott Fox tűtől eltorzuló arccal. 16 emberemet terített le.
És miért éppen téged kimért meg?
Mikor a 4. embert lőtte ki, már tudtam, mi a védekezés ellene. Nem szabad éjjel róla ülni. Az egyetlen pont, ahonnét elindulhatok, ha a Nevada szellemét keresem. Még soha senkit sem lőtt le nappal. Csak éjjel jár.
Mint a szellemek.
Vagy mint az olyan ember, aki csak éjjel játszhatja a szellemet, mert nappal tisztes polgár. Ezen a nyomon indultam el. Éjszaka lehetőleg nem jártam együtt a fiúkkal. Mindig találtam egy kifogást. Közben vadáztam a Nevada szellemére. Nekem éjjel kellett félnem tőle, ő nappal volt veszélyben. Ha lelőtt valahol egy rablót, oda mentem a tett színhelyére, megkerestem a nyomát és követtem. Egyszer a sarkába voltam. A keresztető meredeken, kanyargó ösvényeken odáig követtem a nyomát, ahol 1000 méter magasból az Arder Spring a Sacramento völgyébe zuhan. Valahol arra kell lennie az öreg siván kincsének is. Sokan tűntek el arra, de még a csontjaikat se találták meg. Itt van a titok valahol. Érzem, az Alder Springsnél.
Ezek szerint, mondta Lindsay, Tom Wheeler elvezet bennünket Fernandezhez, és így a szellemhez is.
Úgy van, az természetes, hogy Fernandez azonos a Nevada szellemével.
Szó sincs róla.
Nem csak azt kell megtudnom, hogy ki a Nevada szelleme, és nem elég, ha tudom, hogy egy mesztic is álnéven ért tanasszóba, hanem vagy azt kell bizonyítanom, hogy Fernandez rablógyilkos volt, vagy be kell bizonyítanom, hogy ő a Nevada szelleme.
Na és?
Kérdezte érdeklődve Jenkins. Gringo Fox egy szúró pillantást vetett rá.
Ha be tudom bizonyítani, felelte mosolyogva, úgy minden fáradtság vagy veszély nélkül megszerzem az öreg síván aranyát, amiből tisztességes osztalékot kaptok, ha segítségemre lesztek.
Nem értem, felelte Lindsay.
Ha nem adja ide nekünk az aranyat, akkor felköttetem. A legokosabb tehát, ha csatlakoztok hozzá.
Rövid habozás után Lindsay azt mondta.
Én bízom benned, és csatlakozni fogunk hozzád. A véres tomot azonban el kell intézni. Amíg azzal a kölyökkel nem végeztünk, addig nincs nyugalmunk.
Ez számomra is fontos. Egyetlen dolog, ami zavart okozhat, ha ez a fiú beleszól a játékba, hiszen ő is Fernandezt keresi. Megállapodtunk abban, hogy ti most nem lovagoltok be a városba, hanem valahol Tanasszó közelébe táboroztok. Gondoskodni fogok arról, hogy a véres tommal is végezhessetek. Ti csak akkor jöttök be a városba, ha szükségem lesz rá, hogy felismerjétek Fernandezt.
Nem is sejtett, hogy ki lehet Fernandez?
Kérdezte Lindsay.
Most már tudom.
Honnan?
Tőletek.
Itt találtam ki a fa mögött, abból, amit beszéltetek. És most aludjunk. Ezt a hülyét vigye be Jenkins a városba, lehet, hogy ő rá is szükség lesz.
De miből tudod?
Abból, hogy Arthur Wheeler lovon akart elmenni hozzá Tanasszóba.
Jó éjszakát!